Kornai András vagyok, és a Szemtesztak, illetve a BMF Matematikai Intézet képviseletében beszélek itt. A nyelvek túléléséről a digitális korszakban, hát kezdjük azzal, hogy mi a nyelv halál definíciója. Hát sokan lesznek még, akik emlékeznek, hogy már Herder is a magyar nyelv teljes halálát vizionálta. Tehát miről, mikor beszélnek nyelvészek nyelv halálról? Hát van itt bizonyos, nagyon jól látható előjele ennek. A legfontosabb ezek közül a funkciók elvesztése. Hogyha bizonyos funkciókat, amiket normálisan a nyelv betölt, azt egyszer más nyelv, illetve más nyelvek vesznek át. Itt teljes funkcionális területekről van szó. Kereskedelemről, oktatástól, nagyobb dolgokról beszélünk. A másik fontos ilyen előjel az a presztízs elvesztése, hogyha már ciki azon a nyelven beszélni. Ez egy rendkívül fontos jelenség, és nagyon sokszor látjuk kihalóban levő nyelveknél, hogy az ifjabb generáció, hát ők már nem, ez olyan zsenáns a szülők és nagyszülők nyelvét használni. A harmadik, nagyon jól dokumentált ilyen jelenség, az pedig a nyelvi kompetencia elvesztése, amikor egyre egyszerűsítettebb nyelvtannal, szókincsel, morfológiával beszélnek a beszélők. Ezt a jelenséget kihaló nyelvek során nagyon nagy nyelvészek dokumentálták, megemlítem itt Bloomfieldet, a gél nyelvről Doriant, és az Ausztráliában őshonos Dirbál nyelvről pedig Annette Schmidt írta meg nagyon szépen, hogy milyen az, amikor már az ifjabb beszélők csak egy egyszerűsített nyelvtant képesek használni, nem is értik tulajdonképpen, hogy milyen volt eredetleg az a nyelv. Most a digitális korszakban ez a definíció, ez némileg módosítandó, ugye nem a funkciók elvesztésről beszélünk, hanem a digitális funkciók elvesztésről, tehát amikor a kommunikációt, SMS, e-mail, stb. Manapság a digitalizáció az minden területre behatol, tehát ez a veszteség, ez nagyon fájó is lehet, mert egyre több dolgot csinálunk digitális úton, és ha azt vesszük észre magunkat, hogy ezeket mind-mind kénytelenek vagyunk más nyelveken keresztül csinálni, akkor bizony a funkciók elvesztéséről beszélhetünk. A presztízs elvesztése, van erről egy nagyon fontos mondás, hogy ha valami nincs a weben, akkor az nem is létezik. Én a saját diákjaimon is látom, hogy ők már nem mennek be a könyvtárba. Hát mi az, hogy valaki publikált egy cikket, megjelent egy folyóiratban, és az ott a könyvtárban elérhet, tehát ez egy vicc. Ő menjen oda a könyvtárba ezt elolvasni. Ugyan kérem, ez nincs a weben, ezt a cikket meg se írták lényegében. A kompetencia elvesztése, hát ez egy általános kérdés, hogy fel tudunk-e magyar nyelven is nevelni digitális benszülötteket. A nyelveket több csoportra fogom osztani. Az első csoportba, ami rögtön a C jelet kapja, a biztos digitális jövőjű nyelveket soroltuk. Ezek azok a nyelvek, amelyeknek a beszélői kvázi hátradőlhetnek, hogy nyugi, minden jó kézben van. Hát kinek a kezében van? Ez az Apple kezében van. Úgy definiáljuk a biztos digitális jövőjű nyelveket, mint amiket az Apple támogat, miután ebben a digitális bioszférában az Apple az, aminek a termékei presztízsértékűek, hogy ha már egyszer az Apple a nevét adja valamihez, akkor az tényleg van. És addig még úgy nem egészen biztos. Nagyon érdekes például a magyar nyelv, természetesen nincs rajta ezen a listán, 17 nyelv található rajta összesen, és olyan vegyesen is van támogatva. Tehát például a Microsoft nagyon igyekszik magyar Word-öt, magyar Office-t, stb. Kiadni, de csak Windows-ra, Mac-re nem. A Mac-en elérhető, annak mindenféle baja van. Hát mi tartozik ehhez? Tehát ehhez az ekoszisztámába való mélyen beilleszkedéshez tartozik a teljes lokál támogatás, fontok, helyesírás ellenőrzés, szótárak, nyelv és beszédtechnológiai eszközök, sok szó lesz ezekről, és itt is nagyon fontos a nyílt forráskód, ugye ha nem lehet letölteni, akkor az nem létezik. Ezt is tudni kell. Az életképes nyelvek osztálya következik, ez egy jóval nagyobb osztály. Ezeket most megpróbáljuk a Wikipédiájukon keresztül megfogni. Miért pont a Wikipédián keresztül? Mert ha nincs Wikipédia, az maga a nyelvhalál. Azok a nyelvek, amelynek a beszélő közösségei olyan gyengék és annyira távol vannak a digitális világtól, hogy nem képesek egy Wikipédiát összedobni, azokat már ki lehet pipálni. Lényegében ezek a nyelvek halottak. És ezt nagyon jól tudják az ilyen nyelvek beszélői, ezért van az, hogy van már több száz Wikipédia, és a jelen pillanatban 133 Wikipédia van korai úgynevezett inkubátor fázisban. Igen, hát ott vannak ezek a Wikipédiák, de hát azért nem egyformák, mindenki tudja, hogy nem egyformák, lehet ezt mérni többek között a Wikipédia szócikkeinek a számán is, de lehet ennél rafináltabban is mérni, most egy kicsit rafináltabban fogjuk mérni. Hogyan mérjük egy Wikipédia jóságát? Hát először is nem mindegy az, hogy a karakter szám az nem annyira jó így önmagában, mert egy kínai karakterben, nem meglepő módon, sokkal több információ van felhalmozva, mint egy angol karakterben. Tehát először is párhuzamos, azt írtam, párhuzamos helyet, párhuzamos szövegek alapján kiszámoljuk a karakterentrópiát, és kidobjuk azokat a lapokat, ahol a leghosszabb paragrafus rövidebb 450 német karakternél. Ugye miért pont a német? Azért, mert a német Wikipédia nagyon jó minőségű, és amikor ezt a vizsgálatot elkezdtük, akkor azt hittük, hogy a német Wikipédiában lesznek a leghosszabb paragrafusok. Később rájöttünk, hogy ez egyáltalán nem így van, van még egy pár, ahol sokkal alaposabb, részletesebb dolgok vannak, de a vizsgálat elején ezt még nem tudtuk a normalizáció előtt. A fennmaradó lapok aránya a valódisági hányados. Mi az, hogy valódi? Hát a valódihoz képest a többi lap az hamis. És kifejezett példákat is látunk, hogy oda van írva valami, ami az esetek nagy részében egy automatikus programgenerált adatbázisból készült kis szöveg, ami tulajdonképpen semmi információt nem ad a valódi enciklopédia forgatónak ahhoz, hogy megértse azt a nyelvet, azt a kultúrát. Látunk majd konkrét példákat is erre. Minden esetre fejszük csak a valódi lapokat, és ezekből kiszámoljuk a méretüket, természetesen megint csak figyelembe vesszük, hogy a kínai tömörebb, mint a magyar ilyen tekintetben. Vannak olyanok, mint a Volapük Wikipédia, amiről az ember azt hinni, hogy a Wikipédiák rangsorát olvassa, ugye fenn megnézhető ez a webben, mindenki látta már talán, aki a Wikipédia ránéz, a lap jobb oldal, bal oldalán lehet látni az egyéb nyelvekre vonatkozó, ennek a legaljára, ha rákattint az ember, akkor az összes nyelvre vonatkozó táblázatot megjelenik, amit messze vezet az angol, utána jönnek még 3-4 nagy nyelv, és utána 19. helyen manapság a magyar, nagyon derék Wikipédiával, és ott van hosszú időkig a magyarral nagyjából egyforma méretben ott volt a Volapük Wikipédia, és még 80 ezer, az azért nagyon sok 80 ezer szócikk. Most ezeknek a szócikkeknek, mint kiderült, köszönöm szépen, a 99%-a az ilyen kijelentésekből áll, hogy ez és ez a kis francia falu 250 lakos ilyen szélességi és olyan hosszúsági fokon található. Most ez nem egy enciklopédia, ez egy csalás. Most ha ezt az életképes nyelveket ugye a biztos jövő nyelvekkel összevetjük, akkor azt kerül ki, hogy az egész világon nincsen 199-et találtunk összesen, ami megfelelt ennek a két felső osztálynak. Tehát itt látható egy ábra. Ennek a... ez most nem sikerült. Itt a jobb felső sarkában látjuk azokat a nyelveket, pirossal jelöltünk, amik címet komfortos volt az eredetiben, amikben úgy bízni lehet, hogy itt már minden rendben lesz. Az egyik tengelyen látjuk a nyelvbeszélőinek a számát logaritmikus skálán, a másik tengelyen látjuk a korrigált Wikipédia méretet, szintén logaritmikus skálán, és a körök nagysága pedig a valódisági arányt fejezi ki. Tehát a jó minőségű Wikipédiáknál nagy a kör, a rossz minőségűeknél kicsi. És az első osztály itt látható a biztos jövő nyelvek. Itt vannak azok, amikre mi azt mondtuk, hogy életképesek, V, mint vitális, ő bennük bízni lehet, hogy még viszik valamire. Ezek között van a magyar is, mindenkit megnyugtatok, hogy egyenlőre a magyar is itt van ezek között. A kékkel jelöltük a határeset nyelveket, amikről egyszerűen nem tudtuk az eddig információ alapján eldönteni, hogy most akkor ezekből lesz valami, vagy nem lesz valami. Feketével jelöltük a halott nyelveket, azokat, amik már vagy haldokolnak, vagy már meg is haltak, és H-val pedig ezek a történet értekességű nyelvek, tehát itt olyanok vannak, mint az ógörög, a latin, a klasszikus kínai, meg jó néhány ilyen nyelv, amiknek nagyon szép, gyönyörűen fejlődő, aktív Wikipédiája van, de hát azért ezek már nyelvek nem élnek, ezek már csak mint a kulturális örökség hordozói érdekesek. Tehát négy nyelvosztályt különítettünk el igazán, a C ez a biztos digitális jövő. Itt elmondható az, hogy ugye gyerekkorunkban még az űrtechnológia volt egy ilyen nagyon, nagyon ígéretes dolog, mint ma a digitális technológia, és akkor ezzel el lehetett gondolkodni, hogy milyen nyelvekkel mennek majd, milyen nyelvet fognak majd beszélni az első holdállomáson. És hogy aggódott egy kicsit az ember, hogy hát magyarul lehet, hogy nem fognak beszélni, de azért biztos fognak ott beszélni angolul is, meg kínaiul is, meg ki tudja milyen nyelven, de valahogy a magyar az úgy bizonytalannak nézett ki a jövője az űrben, mondjuk így. Ezek azok a nyelvek, amiket a C-osztályba soroltunk, amikből biztosak vagyunk, mert hogy akár hova megy az emberségbe, a holdra vagy máshova, ezek a nyelvek velük mennek. 16 nyelvről van szó. Összességben a valósági mutatójuk nagyon kellemes, 0,36-os, ez a szórás itt mellette. Az átlag beszélőszám 145 millió, és az átlag Wikipédia 1,6 milliárd karakterből áll. Az életképes nyelveknél még mindig van egy számottevő digitális közösség, amely online tartalmakat hoz létre. 83 nyelv, a valódisága lényegében ugyanaz, a beszélők szám azért jóval kisebb, tehát 31 millió átlagban a 145 helyett, és a Wikipédia is egy nagyságrenddel kisebb, mert ez 100 millió a helyett az 1,6 milliárd helyett, amit ott láttunk. Itt jönnek a határeset nyelvek, 90 nyelvet voltunk kénytelenek ide sorolni, ez nem része a négy elemi osztályozásnak, ez azért van, mert nem látjuk előre ezeket a nyelvhalál tanulmányokat, ezt általában 100 éves időhorizonton szokták elvégezni, hát mi nem látjuk 100 évre előre, hogy mi lesz ezekkel a nyelvekkel, nem voltunk képesek értelmes dolgokat mondani. Tehát látszik, hogy a valódiság már jóval le van esve. Tehát itt már sokkal kevesebb, mert csak 15% a valódi lapok aránya, a beszélők száma megint jóval kisebb, a Wikipédiák megint egy nagyságrenddel kisebbek. Ezekből még lehet több dolog is, ezekből még lehet életképes nyelv kis szerencsével, tehát a B kategóriából még átvonulhat a V kategóriába, de lehet belőle múmia is. Átvonulhat a B kategóriából a H kategóriából, gyönyörűen megőrzött múzeumban, kontrollált hőmérsékletű teremben és páratartalmú teremben kiállított csodálatos dolog, amit az utókor úgy csodál. Mind a kettőre megvan az esély. Vannak a H-k, amik már itt vannak a múzeumban, ez a kultúrörökség osztálya, 22 nyelv, a valódiságuk megint ugyanolyan, mint a határeseteké, de a beszélők száma, hát ez jóval-jóval kisebb, hogy egyáltalán miért nem nulla a beszélők száma, arról talán érdemes egy kicsit beszélni, és vannak a haldokló vagy halott nyelvek, nincsenek digitális benszőttek, kész, mes le van futva, 41 nyelv, a valódiság látható, hogy milyen gyalázatos, 5% alatt van, és a szórás nagyobb, mint az átlag, tehát ez mutatja, hogy itt vannak olyan, ahol praktikusan nulla. A beszélők száma nem különböztethető meg a kultúrörökségbe tartozó nyelvek közül, és a Wikipédia az megint tizede az előzőnek. Tehát ezek durván az osztályok, amikről beszélni szeretnénk. Hova esik a magyar? Már említettem, a magyar az digitálisan is életképes. Ez felül ilyen szempontból nincsen különösen aggodalmunk. Megemlítem azt a tényt, hogy a hagyományos skálán, tehát a nem digitális skálán, a magyar egy ötfokú skálán, ezt nem szokták így az emberek tudni, sőt az emberek ellenkezőjük gondolkodni, az egy nagy nyelv. Ha valaki hajszi, ha nem, utána lehet nézni bárhol, a magyar az egy nagy nyelv. Érdemes ezt elismételni sokszor, mert különben nem is hinni az ember, de ez így van. És a Wikipédia skálán is így van. Ugye 6000 nyelvről beszélünk, és a magyar benne van az első 20-ban. Hát ez egy nagyon nagy eredmény. Na most a nyelvhajlál hagyományos előjelei, úgy mint a funkció presztízs és kompetencia elvesztése nem láthatók, de a digitális funkcióvesztés az már érezhető. És itt van egy valami olyan dolog, amiről külön kell ebben az esetben beszélni, hogy ez egy hihetetlenül dinamikusan fejlődő világ, és aki nem halad, az lemarad. Tehát van egy olyan, ami relatív funkcióvesztés, hogy valahol másnak már lesz, de nekünk nem lesz. Tehát olyankor kiszorulnak, majd nem kerülnek be azok a funkcionális területekre a magyar, amire más nyelvek bekerülnek. Ez egy rendkívül kínos helyzet tud lenni. Tehát a relatív funkcióvesztés alapterületei, nekem ez az utolsó diám, én itt fogom befejezni, felsorolnám ezeket. Az egyik nagyon fontos az a mobil beszédtechnológia. Géza fog erről azt hiszem jóval alaposabban beszélni. Ugye van az iPhone, Android alapú okostelefonok, angolul jók, magyarul messze nem annyira. A gépi fordítás, ma ez igazából csak a komfortos nyelvekre működik ez a dolog annyira, amennyire működik. Mindenütt másutt még nagy a kínlódás. Olyan technikai okokból, amikről talán a panel során majd fogunk tudni beszélni. Intelligens rendszerek. Ugye az IBM híres kérdésválaszoló rendszere, a Watson, ezt most állítják be arra, hogy az ember csak betelefonál és orvosi tanácsokat kér tőle. Doktor úr helyett először a komputerhez fordul. Na most ez egy olyan terület, ahol magyarul nem tud vele beszélni, csak angolul tud vele beszélni. És a mindennapi gépi segítség, itt csak sok mindenre lehet gondolni, lehet egyrészt a mozgássérülteknek és más hátrányukkal élőknek a hétköznapi életét segítő beszédtechnológiára gondolni, de itt sok minden más is van. Az embernek az ilyen kis ügyes alkalmazások, mint a Siri, amik ott vannak az iPhone-on. Tehát van egy nagy, egyre gazdagodó, egyre terjedő világ, és ez megint csak magyarul nincsen, és ha nem csináljuk meg, akkor nem is lesz. Köszönöm szépen!